Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Fábri György vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs igazgatója és a Mindentudás Egyeteme szakmai felelőse. A Mindentudás Egyeteme, a Magyar Tudományos Akadémia, a VATÁV és az Accelerum Internet közös programja, amely két évvel ezelőtt indult, egy előadás sorozatként. A legkiválóbb magyar tudósok tartottak hétről héten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László előadó termében előadásokat a tudomány legkülönbözőbb területeiről. Két éve tart a sorozat, ez az ötödik szemeszterünk. Az ötödik szemeszterben terveztük felkérni ebbe a sorozatba Boglár Lajost is egy előadás megtartására. Amikor ennek a szervezését elkezdtük, Boglár tanár úr azt kérte, hogy először inkább egy beszélgetés legyen, és utána majd kiderül, hogy egy előadás megtartására képes lesz-e. Erre azért nyílt mód, erre a másik műfajra, mivel a Mindentudás Egyeteme idén tavasz óta elindította a klubsorozatát, a Mindentudás Egyeteme klubot, amely az megszokott előadásokhoz képest kötetlenebb, beszélgetős, a problémákat körüljáró, a közönségnek nagyobb teret engedő formát is útjára indított. Ekkor határoztuk el, hogy idén ősszel Boglár Lajos és tanítványai közreműködésével kerülne sor egy beszélgetésre. Önök előtt nem kell elmondanom, hogy ennek a mai alkalomnak nem ezt a koreográfiát terveztük, azonban úgy gondoltuk, akkor, amikor megtörtént, aminek meg kellett úgy látszik történnie, hogy semmiképpen nem maradjon el ez az alkalom, megtartjuk ezt a beszélgetést, amely így rendhagyó módon zajlik majd le. Első részében ezért nem egy beszélgetést látnak, mint egy negyed óra 20 percben, hanem Boglár Lajos tanítványa által elkészített összeállítást, ővele, filmen, és utána kerülne sor magára a beszélgetésre. Kérem önöket, tekintsék meg ezt a filmet, és utána folytatjuk.
Egy apró...
A filmekért a részint a Duna Televíziónak, részint Fületi Zoltánnak tartozunk köszönettel, akik rendelkezésünkre bocsátották. A Mindentudás Egyeteme klubok általában olyan forgatókönyvvel zajlanak, hogy 2-3-4 vendég beszélget ezen a pódiumon, mintegy 60 percet egymással, és ezt követően a közönségnek van módja kérdezni. Ezen mi nem csak a filmmel változtatunk most, hanem azzal is, hogy egy vendég ül itt kint, Prónai Csaba, akit ezúton is köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. De mi a Boglár Lajos tanítványai cím alatt önöket is értjük, tehát bármikor beszélgetésben kedvük van bekapcsolódni, megjegyzéseikkel, kérdéseikkel, szívesen látjuk, tehát semmiképpen nem kell megvárni egy hosszabb beszélgetés végét. Prónai Csaba az ELTE társadalomtudományi karán működő kulturális antropológiai szakcsoport adjunktusa, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének munkatársa vállalta azt, hogy néhány szóban közreműködik velünk a kulturális antropológiáról szóló beszélgetésben. Boglár Lajosra egyeztetve korábban merült fel az a gondolat, és azt gondolom, ő is úgy látná helyesnek, hogy ezt tartsuk továbbra is, hogy mi itt egymással ne elsősorban az ő személyéről beszélgessünk, hanem a szakmáról magáról. Arról a disziplináról, amelyet ő művelt és Magyarországon meghonosított, ennek a disziplinának az elméleti kérdéseiről, módszertani kérdéseiről, ezt követően pedig a beszélgetés második részében szándékaink szerint annak az intézményesülésnek a folyamatáról, amely Magyarországon a kulturális antropológiát egy egyre erősebb és szélesebb körben művelt szakmává tette, és a beszélgetés harmadik részében pedig szeretnénk arról néhány szót váltani, hogy a Boglár iskola a Boglár életműnek a folytatása, kibontakozása az milyen szakmai irányok mentén látszik, és milyen kérdések, kihívások, továbbfolytatási lehetőségek vannak önök előtt, a tanítványok előtt. Ezért én Csabától azt kérdezem először, és arra kérem, hogy erről szóljon pár szót, hogy egyáltalán kulturális antropológia, a hagyományosan nagyon erős magyar néprajzi szakmai kultúrában, amelynek tudományos és tudománypolitikai és bizonyos helyzetekben politikai jelentősége is volt és van mindmáig, hogyan tudja a kulturális antropológia magát itt definiálni?
Iskolás módon öt dolgot szoktunk mondani. Túl azon, hogy emberrel foglalkozó tudomány az antropológia, a néprajz is emberrel foglalkozik, de mindenképpen a részvevő megfigyelés, tehát a bizalmas részvétel az adott népcsoport mindennapi életében, be kell költözni az adott néphez, és ott kell élni, és ez a fajta megközelítés, bár a néprajz is alkalmazhatja, és más tudomány is, de ez egy alapvető meghatározó, hogy mondjam, ezt inkább úgy mondom, hogy színek van onnya, ezt így a Borsányi például a kulturális antropológiának, de túl ezen a másik négyet is mindig hangsúlyozni szoktuk, a komparativizmus, relativizmus, holizmus, és természetesen a kultúrának a tágabb definíció, de én innen indulnék ki, hogy a kultúra definíciója sokkal tágabb, és a holizmus, tehát ezt a három dolgot emelném ki most ebből, tehát hogy be kell költözni, a kultúra definíciója, ami, tehát a tárgya, amit vizsgál, az egy olyan összetett egész, most nem akarom itt Edward Burnett Tylornak a kultúra definíciát felsorolni, ami csak egy a lehetséges sok kultúra definíció közül, de mindenképpen egy olyan tágabb kultúra elképzelés, ami a holizmussal összekötve, tehát nem lehetséges külön vizsgálni mondjuk csak a folklór és külön a tárgyi népre, aztán mindezt együtt, és ezeken túlmenően a vallást, a gazdasági szerkezetet, a társadalmi szerkezetet, a politikai felépítést, a jogi, a nyelvet, a pszichológiait, és most sorolhatnám azokat a dimenziókat, amiket mind vizsgál egy kulturális antropológus.
De ez azt jelenti, hogy egy kulturális antropológus akkor egyszerre pszichológus, szociológus, politikatudománnyal foglalkozó ember.
Mindezekhez értenie kellene.
De ez nem egy kicsit erős? Tehát...
Nyilván van ennek egy imperialisztikus vonása is, de a célunk az, hogy megmagyarázzuk, hogy egy adott népcsoport miért úgy viselkedik, ahogy viselkedik. Ennek során mindazokat a ismereteket, amiket más tudományok már kialakítottak erre vonatkozóan, szintén fel kell, hogy használjuk. De a válaszadás során, ha egyetlen egy momentumra redukáljuk, a miért vándoroltak ki a zámói romák, ezt szoktam így politika, hallottunk két nyilatkozatot, hogy ennek gazdasági oka van, kint jobban élnek, mint itt. Ez egyébként igaz, de leredukálja egyetlen egy aspektusra a magyarázatot. És a másik azt mondta, hogy ennek csak politikai oka van, tehát itt diszkrimináció van, és ezért. Egyébként diszkrimináció van, és ezért, de megint csak, ha csak ezt mondjuk, akkor egy egyszerűsítést hajtottunk végre. Mind a kettőt, és ezen túlmenően tudnunk kéne, milyen rokonsági szerkezet, milyen pszichológiai momentumok. Ehhez persze oda kéne menni, meg kéne őket kérdezni, és egyébként részt kéne venni abban, amit csinálnak. Tehát ezt, ha nem hajtjuk végre, akkor a holizmus nem muszáj elfogadni, tehát ez egy, van, aki szitokszónként használja. Egy antropológusnak törekednie kell arra, hogy magyarázata során mindezeket az aspektusokat végig gondolja, mert ezek hatnak, ezek ható.
Hadd kötözködjek ebben a, hát lehet elegánsabb mondani, hogy imperialisztikus felfogásban, mondjuk egy rossz indulatú interpretátor azt mondhatná, hogy akkor az antropológus a kacsa, aki persze tud a vízen is kicsit menni, tud gyalogolni, picit szádosni, de igazából egyiket sem tudja.
Igen, ezért is hangzik sokszor, hogy a pseudoscience, anekdotikus, tulajdonképpen csak beszélget emberekkel, és akkor ezekbe fölidézi, hogy miket mondtak.
De... Mi erre a válasz? Tehát létezik erre válasz a kulturális antropológiának, amiben megvédi önmagát?
Ez a művekből derül ki, hát amikor konkrétan megszületnek művek, amik részvevő megfigyelésen alapulnak, azoknak tárgya egy kultúra kell, hogy legyen, tehát lehet benne egy ilyen fejezet, hogy a nyelvük, de ha az a tárgya, mi a tárgya, ha csak az a tárgya, hogy a nyelv, vagy a cigány példát mondok megint, hogy a, nem tudom milyen zenei stílus, vagy nem tudom milyen dal átvétele, és erről szól egy zenetudomány, egyébként teljesen korrekt értekezés, nem antropológiai, persze, hogy mi teszi antropológiával, nyilván egy közösség, ami, hát három dolog kell hozzá, nyilván antropológusok, antropológiai művek, és maga ez a fogalom, ami antropológia, és ez a három együtt hozza létre. Hát ezt persze kultúrák és politikai helyzetek határozzák meg, hogy ez sikerül-e, és Magyarországon erre 1900, tehát a rendszerváltásig kellett várni, hogy ez létrejöhessen, holott ezt már más országokban hamarabb. Tehát ott sem olyan régen, de hát 1896-ban mondjuk New York-i Columbia Egyetemen a Franz Boas létre tudta hozni, vagy megalapította például a kulturális antropológiát.
De vajon nem kulturális antropológiai műe, akkor egy olyan gyűjteményes kötet, amely szól a zámoi romákról mondjuk, áll 6 fejezetből, az első fejezetet írja egy szociológus, a második fejezetet megírja egy pszichológus, a harmadikat egy politológus, nem sorolom tovább, ja, a hatodikat egy néprajzos, és van egy záró fejezet, amit egy workshop keretében ők hatan raknak össze, és egymás tanulmányát elolvasva valamilyen szintézist teremtenek.
Elképzelhető együtt dolgozni egy ilyen projekten. Itt a nagyon fontos dolog, hogy megint csak az 5 aspektust, amit vagy 5 ismérv közül alkalmazzuk-e mind az 5-öt egyszerre, akkor lesz kulturális antropológiai valami. Ha az egyes kutatók nem alkalmazzák azokat, érthetőbben részvő megfigyelést nem végez, egy szociológus oda megy mondjuk, az nem részvő megfigyelés, oda megyek és megkérdezem őket, és kitöltök egy adatlapot, vagy akár telefont. Tehát mindegy, ott lehetünk egy-két napot is, néprajzos is részt vehet egy projektben, és oda megy, tárgyakat gyűjt, vagy megkérdezi, hogy énekeljen nekem, és fölveszi a szöveget, de nem él ott. Ott élhet, de ezen a ponton teljesen mindegy, hogy ő most szociológusnak és a szociológiai fejezetét akarná megírni, ezen a ponton elkezdi alkalmazni azt a technikát, ami kulturális antropológussá teheti őt magát. Nem attól vagyunk, hogy én most akkor egyébként nem is vagyok az, tehát én tanár vagyok, aki tanítja, hogy mi a kulturális antropológus. De ha beköltözünk, akkor lehetünk kulturális antropológus. Még nem leszünk attól azok, hiszen számtalan ember beköltözhet és be is költözik, nem ír műveket róla. Ha ír műveket, akkor azt a művet, amit ír, annak a tárgya vajon a kultúra-e. Méghozzá olyan értelemben, ahogy a antropológus definiálja a kultúrát, ami nem egyenlő a mindennapi életben használt kultúrált szóval, mert ez a esetünkben minden embernek van kultúrája, és az mindaz, ami az embert emberré teszi. És nincs is akkor olyan, hogy kulturálatlan, csak másképp. Ha nem tud írni valaki, vagy olvasni, annak is van kultúrája. A szociológiai tesztekben, vagy kérdőívekben, akkor ez vagy az jön neki, hogy nem tud írni, nem tud olvasni, nem járt iskolába, múzeumba sem jár, sorolhatnám a dolgokat. Itt mindegy, akkor is van kultúra, csak éppen olyan kultúra, nem írnak, nem olvasnak, és másra épül. Ettől, tehát egy ilyen tág kultúra fogalmat kezd el használni. Tegyük fel egy szociológus. Tehát oda megy, beköltözik, ott él, és a tárgya ez lesz. Akkor ezen a ponton a szociológus elkezd kulturális antropológussá válni, főleg a holista, és főleg ha relativista, ezt a momentumot elfelejtettük hangsúlyozni. Az adott népcsoport felől nézi, vagy legalábbis megpróbálja őket megkérdezni, hogy ők mit mondanak, és megnézni, hogy mit csinálnak, és a kategóriáit az adott népcsoport felől találja ki, nem kívülről. A szociológus kitalálhat kívülről kategóriákat, amiket aztán vizsgál. Az antropológus nem, ott élve használnak majd szavakat, fogalmakat, és onnan indul ki. Ezt a szociológus megteheti, ezen a ponton elkezd antropológussá válni. Lehet, hogy tautológikus az érvelésem, vagy olyan, amiben...
Hát igényel egy előfeltevés elfogadást, ha jól értem. Annak az előfeltevésnek az elfogadását, hogy az általánosan ismert és használt társadalomtudományi módszertanok, részdisziplinák módszertanai, azok egyfajta egész közös platformra hozhatók, A, B, félre is tolhatók, hiszen pontosan a ott élő, együtt élő, beavatottá váló embernek a szemüvegén keresztül kezdi elnézni valaki, akkor már is ezek a kategóriák, módszertanok relatívvá válnak. Engem az mindig borzasztóan izgatott, ezt kérdem tőled is, kérdem önöktől is, akik ilyet csináltak, önök közül sokan, hogy vajon mit kezd ilyenkor, ahogy mondtad, kulturális antropológussá vált ember ebben a módszertani folyamatban, azzal a háttértudással, ami vagy megvan neki, ezekkel a bizonyos nagyon is kívülről jövő társadalomtudományi módszertanokkal, vagy pedig éppen, hogy hiányzik neki, mert véletlenül nem sajátította el a szociológia módszertanát, nem sajátította el a pszichológia módszertanát, a politológiát, a gazdaságtudományét és így tovább. Hát mi a viszony ezekhez a disziplináknak, akár a személyes kutatásai során? Hogyan tudja ezt alkalmazni, vagy a hiányában hogyan tud egyáltalán kutatni?
véleményem szerint mindent el kell sajátítani.
Bocsánat, hogy közbevágok, de ugye hát a ti egyetemeteken is ezekre a disziplinákra szép 5 éves, mostantól 3+2 éves nagy képzési rendszerek vannak. Egy kultúrantropológus ugyanannyit tanul. Hogy lehetséges ez akkor ez az elsajátítás?
Azt nem tudom, hogy lehet, pláne nehéz úgy, hogy különböző karokon fizetni kell azért, hogy hallgató átmegy a saját egyetemén, amit ötös során tudományi egyetemnek hívnak, és átmegy a társadalomtudományi karról meghallgatni mondjuk olyan tárgyakat, amik a bölcsészettudományi karon vannak, most arról nem is akarok beszélni, hogy a természettudományi karon vagy a jogi karon vannak, akkor ezért fizetnie kell súlyos pénzeket, tehát ilyen értelemben ez a tudományos megismerés ellen hat jelen pillanatban. De megint hangsúlyoznám, a cél az, hogy egy adott népcsoport megérteni, hogy miért azt csinál, vagy ha ez kérdés számunkra, mert lehet, hogy nem is érdekel minket, de hát ha tudósok vagyunk, akkor gondolom valamire kíváncsiak vagyunk, amire választ szeretnénk kapni. Jelen esetben emberekről van szó, ezért mondtuk, hogy antropológia, és azt akarjuk meg, miért itt ez a sok ember, és hallgat minket kettőnk. Például ez egy kérdés, és erre választ szeretnénk kapni, akkor ennek során csak azt tudom mondani, hogy erre a kultúrás antropológus milyen technikákat kell, hogy alkalmazzon, hogyha azt a módszer, ha ő egy kulturális antropológiai dolgot szeret, elég nehéz lenne, de szeretne erről írni. Ennek során, hogy ő alkalmaz-e szociológiai vagy pszichológiai teszteket, alkalmazhat ezeket az ismereteket, célszerű lenne egyetemen elsajátítania, de erre nincs módja, akkor máshonnan is van, ahol nem is írnak, ugye, mégis elsajátítanak ismereteket, de szóban is lehet ezeket terjeszteni, de túl ezen hát vannak könyvek, amiket otthon elolvashatunk, anélkül, hogy egyetemre járnánk. De mindezt megint hangsúlyoznám, hogy nem az a cél, hogy én kultúrás antropológus legyek, hanem az a célom, hogy egy eseményt megértsek. Ennek során azt állítom, hogy a kultúrás antropológiai módszert alkalmazva, vagy most megint mondhatnám, relativizmus, holizmus, részvény megfigyelés, kultúra tágabb definíció, és komparativizmus, amit itt elsinkófáltunk, másfajta, vagy mindesetre én azt gondolom, hogy a kérdésre releváns válaszokat kaphatunk. Az egy másik kérdés, hogy akkor közben én szociológus is vagyok-e, vagy pszichológus is vagyok-e. Én ember, tehát emberek vagyunk valamennyien, tehát a célom nem az, hogy akkor én egy kultúrás antropológiai elemzést írjak, hanem a célom az, hogy a jelenséget megértsem.
De a 21. század tudománya, 20. század tudománya is már, azáltal definiálta önmagát tudományá, hogy nagyon világos és egyértelműen a hétköznapi, a köznapi, a mindennapi élet megfigyelésétől eltérő módszertanokat kezdett el alkalmazni.
Hogyne? Tehát az újság, most megjelenik egy hír, hogy nem tudom ki mit csinált, az egy hír.
De,
az,
nem egy de nem egy antropológiai elemzés, ha jól értem.
Az álmai romák miért? Ez egy válasz, igen. Hogy ez gazdasági jó.
Csak a probléma a következő, a itt ülő kulturális antropológusok végzettek vagy hallgatók közül, valaki tényleg arra vetemedne, nagyon örülnék neki és köszönnénk, hogy feltárná, hogy a Mindentudás Egyetemek klubjába miért megy el valaki. Ebben a pillanatban vagy azt teszi, egy nagyon hagyományos, sarkított tudományelméleti álláspontot mondok, vagy azt teszi, hogy ő egy rendkívül kiképzett szociológus, pszichológus, gazdaságtudós, minden politológus és így tovább, világosan fölveszi a szükséges teszteket, néhány adatközlőt jól megfaggat, utána megy a levéltárban, hogy milyen a magyar tudományos ismeretterjesztés előtörténete, médiaelemzést végez. Ezek mind-mind olyan aktusok, amelyek mögött a hagyományos egyetemi rendszerben, nem csak a magyarban, hanem a nyugati kultúrában meglevő hagyományos egyetemi rendszerben komplet disziplinák, 5-8 éves, nagyon alapos módszertani és tudománytörténeti, szaktudománytörténeti tanulmányok állnak. Ha valaki ezt ezek nélkül teszi meg, az nem olyané, kérdezem, hogyha máshonnan veszem a hasonlatot, azt mondom, hogy hát lehet-e annál gyönyörűbb dolog, mint valakit meggyógyítani. Egy orvos erre sok-sok évet készül. Ha eljön az orvoshoz, a hagyományos nyugati orvoslásban, eljön az orvoshoz egy beteg, és azt látni, hogy húzza a lábát, akkor a körzeti orvos odáig el tud persze jutni, hogy megnézi, hogy nincs-e bedagadva, vagy tesz rá borogatást, vagy megnézi, hogy nem törte el, de utána elküldi a szakorvoshoz. És általában a szakorvosok azok, akik elvégzik, vagy nem tudják elvégezni a feladatot.
Mivel nem holisták, sok esetben nem vesznek észre olyan dolgot, ami most nem akarok konkrét példákat mondani, hogy embereket éppen azért nem tudnak meggyógyítani, mert a maga szakterületén, de hol is, nem látja egészlegesen, és ahhoz a területhez nem ért. Viszont ha a saját szakmában nem mélyülne el annyira a másik rovására, akkor meg nem lenne abban svéd, nagyon nehéz a kérdés, de a bolognai folyamat, nem dicsérni akarom a bolognai folyamatot, de a társadalom...
Most a felsőoktatás politikáról kell beszélni váratlanul.
Jelenleg, csak azért, hogy jelenlegi úgy fog kinézni az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalom, tudományi karának kultúrás antropológia, hogy csak MA fokozatban indít két éves, tehát masters, vagy nem tudom, hogy kell itt érthetően mondani, egy két éves képzés során fog kiadni kultúrás antropológiai diplomát, előtte három évig egy a BA fokozaton társadalomtudományi, vagy nem is tudom pontosan micsoda képzés lesz, amelyben mindezek a, tehát hallgatni fog pszichológia, amit persze ez a kar fog tanítani neki mind, közgazdaságtudomány, szociológiát, demográfiát, statisztikát, tehát olyasmiket, amik során, ha ő aztán majd emlék szinten elvégzi a kultúrás antropológiát, ami majd speciálisan felkészíti, hogy hogyan tud ő kultúrás antropológusként hozzájárulni a kérdés megválaszolásához, de mindazokat az ismereteket, amit három év során es, persze, hogy kevés, meg nyilván.
De most kicsit az oktatás szervezetről visszalépünk. Amit nevezhetjük elegáns a holisztikus megközelítésnek, erre egy külső szemlélő, mondjuk például, ha a hasonlatomnál maradok az orvostudomány területén, egy ilyen holisztikus megközelítésre megrántja a vált, és azt mondja, hogy kóklerság. Engem az izgat nagyon erőteljesen, hogy akár te, akár önök tapasztalták-e a szakmai működésük során azt, hogy akár finoman, akár durván, pontosan azért, mert ezt a sok mindent próbálták együtt megvalósítani, ezt a szemléletet, ennek a tudománytalanságnak, kóklerságnak, felületességnek a vágyát vonták magukra, és mit kezdtek ezzel? Hogyan tudja ez a disziplina a maga publikációs, tudományszervezeti egyéb pozícióival ezt valamiképpen kivéleni? Be tud-e hatolni a hagyományos szaktudományok fórumaira? Elfogadják-e az ilyen típusú tudományos megnyilatkozásokat?
De nehezen erre utaltam, hogy egy imperialisztikus, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, egy benyomulás történik éppen jelenleg is, hogy a kultúrás antropológia megjelenik már Magyarországon, és a pseudoscience, elhangzanak ezek, anekdotikus, hiszen mi arra hivatkozunk, hogy az adott népcsoport egyes emberei mondjuk miket mondtak, hát ez nem tudomány lehetne mondani rá. Ez persze nagyon messzire vezetne, és odáig is akár eljuthatunk, hogy a természettudomány sem tudomány abban az értelemben, hanem hogy a Durkheim mondja, vallási eredete van, és az is egy vallás, az is egy hitvallás, és most ebben nem akarok hosszan belemenni, maradhatnánk akár a társadalomtudomány területén, mert mondjuk ez a pseudoscience kifejezés pont egy szociológus szájából hangzott el, hogy kemény adatok vannak nálunk, meg nem, hogy mi elpuhítjuk igazából ezt a tényeket, de azt minden esetre lehet mondani, hogy az egy hozzájárulás, hogy az adott emberek, akiket vizsgálunk, ők mit mondanak, mit csinálnak, és ha mi oda megyünk, és ezt megkérdezzük, és megfigyeljük, ez egy adat. Azon el lehet kezdeni vitatkozni, hogy ez most az igazság, meg nem az igazság, és akkor ez ténye, vagy nem tény, milyen tény, de erre fölépült egy tudomány a nemzetközi tudományosság világában. Az kétségkívül, azért mondtam, hogy ez hogy tud megjelenni, és ez hogy tudja legitimálni, ez egy politikai, de holistaként végig gondolva, ez egy gazdasági, politikai, vallási, morális, nyelvészet, ez mind ez a kérdés, amik ezek mind hatnak ennek során.
Még mielőtt ennek a történetére áttérnénk, én még egy kala, kétszer megpróbáltam filmben, most egy nyílt kalandor kísérletet teszek arra, hogy önöktől érdeklődjek arról, hogy ezzel a bizonyos, akár a társadalomtudományok oldaláról is érezhető gyanakvással, fenntartással mit tudtak kezdeni? A saját tudományos munkájukban, aki ezzel foglalkozott önök közül, hogyan tudták ezt valamiképpen áthidalni, áthatolni, vagy nem tudták? Vagy nem is fontos, mert megvan a kultúrás antropológia önmagával, csinál folyóiratot, van tanszéke, szakcsoportja, vannak egymás között.
Nem tud, mert pénzt kell hozzá, legitimálni kell, meg kell jelennie, különben soha nem fogjuk. Otka mai napig nincsen, ugye, külön antropológia, tehát pénzeket nem lehet szerezni kutatásokra. Egyébként a társadalomtudományban csak annyit teszek hozzá, hogy speciál az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudomány kara volt az, amely kiállt a kultúrás antropológia mellett. Tehát annak ellenére, hogy a szociológusok felől megfogalmazódhat ez az elpuhítási dolog, mégis Magyarországon a szociológiai társadalom volt, a szociológusok voltak azok, akik leginkább el tudták fogadni a kultúrás antropológiát. Ez egy érdekes dolog, de így történt. Tehát a... Bocsánat, belefolytottuk a... vagy én.
Kolléganői mikrofonokkal állnak a rendelkezésükre, hogyha ezzel kapcsolatban akár élményük, résztvevői megfigyelő tapasztalatuk, vagy bármilyen felmerülne, bátran éljenek vele. Mert hogy Csaba utalásaiban már átlendített minket az intézményesülés történetére. Hiszen, hogyha akár elemzőként is végig gondoljuk, az, hogy van ma kulturális antropológia, utaltál is rá, hogy mindig jó néhány gáttal és korláttal, azért ez nem volt mindig így. Milyen volt ennek az intézményesülésnek a története?
Valaki kérdezni szeretne.
Az nagyon jó volna. Parancsolj!
Sajnos nem, én mondani szeretnék valamit.
Az nagyon jó.
Kovács Gábor, mutatkozunk mindig be, hogyha lehet.
Kovács Gábor.
Köszönöm a segítséget.
Annyit, most tényleg félretém a viccet. Szóval idáig igazából ez egy ilyen elméleti beszélgetés volt, ami az antropológiának a, nem tudom én, kialakulása, a miensége, nem tudom mi, de igazából annyit érdemes lenne hozzátenni, hogy borzasztó sok hasznosítható oldala van a kulturális antropológián, tehát nagyon jó a felhasználhatósági aránya. Tehát igaz ugyan, hogy Magyarországon nincsenek jelen olyan nagy mértékben azok a tudományok, amik Nyugat-Európában, Amerikában, tehát Észak-Amerikában, Ausztráliában, itt-ottam ott régebb óta jelen vannak. Mondjuk például veszek egy példát, a magatartástudomány, ami egy teljesen elfogadott a 21. javarészt 20. századi, 21. századra nagyon felerősödött fontos tudományterület. Az egyik legnagyobb inputja mindenhol az antropológia, kulturális, illetve a szociál antropológia. Akkor, hogyha elmenjünk egy másik területre, mondjuk az alkalmazott antropológia irányába, ami abszolút a kulturális antropológiának a kialakult egyik területe, gyakorlatilag számtalan, sehonnan máshonnan nem eredeztethető eredmény jött létre a világban. Például Ausztráliában őslakó területeket úgy kaptak vissza ausztrál őslakók, hogy az ausztrál szociális és kulturális antropológusok tudták feltárni és bizonyítani az ausztrál állam felé azokkal a módszerekkel, amikkel a fehér világ elhiszi, hogy bizonyítható, hogy egy-egy terület miért is tartozik egy-egy népcsoporthoz, és hol is van annak a határa. Tehát ez egy abszolút leírt hatás és eredmény. Mondjuk az, én még egy mondatot mondanék ezen túl a kultúrás antropológiához, az, hogy ez egy baráti tudomány. Ez nagyon nehéz, ma már minden tudomány igyekszik emberközpontúvá válni, illetve valamennyire az érdekeltek, a vizsgáltakat is bevonni a vizsgálatba, de hát azért azt meg kell mondani, hogy ez mondjuk a kultúrás antropológia volt, aki ezt először kitalálta, tehát ez a résztvevő megfigyelés, magyarul, hogy levetem ezt a szemüvegemet, és ezen a szemüvegen már nem nézek többet, hanem igyekszem valamilyen módon azokban a fogalmi kategóriákban gondolkodni, amikben egy adott, és itt nem is csak népcsoportot mondanék, mert ezt lehet a mai nap használni bármire. Hát lehet, tudjuk nagyon jól, lehet mit olyan New York-i sebészeket ilyen módon tanulmányozni, vagy megérteni a cselekvésüket, ahogy a Csaba mondta. Tehát gyakorlatilag ez azért egy baráti tudomány, mert olyan módon próbál megfigyeléseket tenni, hogy abba mindenféleképpen rendkívül fontos szerepet ad a megfigyelteknek a köre. Visszacsatolok a más tudományokra, a társadalom működésében, működtetésében, elemzésében és mit tudom én, akármilyen szakpolitikai intervenciókban egyre nagyobb szerepet kap a közösségfejlesztés. A közösségfejlesztésnek az alapvető módszerei az antropológiából származnak. Tehát még egyszer, tehát az antropológiát érdemes a használhatósága és a ilyen értelembe vett beágyazódása szempontjából is megközelíteni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen az észrevételt. Visszakérdezhetek, vagy akár mindannyiuktól hadd kérdezzem, mert ebből az én számomra az következik, amit elmondhatok, hogy az antropológia egy aktivista tudomány. Tehát például itt a felhasználási lehetőségről hallottunk, nagyon közel van az, hogy a tárgyával foglalkozik, de mintha tenni is akarna érte valamit.
Minden tudomány esetében fennáll az, hogy hasznosítják, vagy hasznosítható, és az is, hogy nem, és számtalan esetben az, hogy feltárunk dolgokat, de azokat úgysem fogadják meg, és számtalan esetben meg. Ez egy nagyon nehéz dolog most.
Ez a habitus megvan az antropológusban, nem? Ez az aktivista habitus, hogy elmegyek, oda megyek, megnézem a népcsoportot, a társadalmi réteget, a közeget, azért, mert hogy abból vagy fel akarom rá hívni a figyelmet, segíteni akarok neki.
Nem fejlődne ez a kiinduló pontja, de hát ha ott él közöttük, és az adott népcsoport, majd hagyjuk ezt a szót, hogy amit éppen vizsgálod, felmerül ez a valamilyen kérdés, amiben ő is segíthet, akkor valószínűleg segíteni fog, próbál segíteni, de mondom, nem fejlődne lenne ez az egyetlen, tehát nem muszáj, hogy ő aktív legyen, vagy hogy mondjam ezt másképp. Tehát sokféle antropológus van. Van egy ilyen csoport, vagy egy irányzat, egy eleve az alkalmazott antropológia, és akkor az akcióantropológia, amit szintén itt a Boglár Lajos emlegetett. Tehát, hogy az adott népcsoport valamit szeretne, és ebben ő közel működik. De hát számtalan variáció van, fokozatok vannak, hogy ő mennyire vonódik be, mennyire nem vonódik be, csak tanácsadó, vagy részt vesz. Mindenesetre az adott népcsoport minden életében részt vesz, és hogyha ott éppen olyan kérdés felmerül, amiben ő közel tud, közreműködhet, akkor közreműködik. De nem feltétlenül egy ilyen segítő, tehát a cigányokat nem, és oda megy, hogy én segíteni akarok a cigányokat, nem feltétlenül akar segíteni, hanem éppen őket vizsgálja. Persze el kell hozni magát fogadtatnia, és most ez hosszú. Tehát,
arra a vágányra most nem szeretnék rájönni, mert nagyon messzire vezetne, hogy vajon akkor a hagyományos, tudományos objektivitás, távolságtartás szubjektum és objektum között, tehát a tudomány alanya és tárgya között hova vész el, vagy baj, hogy elvész, de ezt egy kicsit félre rakom, csak úgy fölvetem, mint lehetséges gondolatot, inkább egy másik pályára állítanám ezt rá, nevezetesen arra, hogy ebben a megközelítésben lett légyen bármennyire is aktivista, vagy nem aktivista, maga az egyes kulturális antropológus, avagy az az irányzat, amelyet képvisel, minthogyha egy ilyen mediátor szerep benne volna.
Kultúrák közti közvetítés, ez abszolút a kulturális antropológusnak egy feladata.
Hát ezt lehet egy általános
kétség. Abszolút biztos, mert hogy ha valaki nem is akar segíteni, az adott, tegyük fel egy ilyen antropológust, aki nem akarna segíteni, az adott, ezt nem tudom elképzelni, de mondjuk azért tételezhetjük. Mert abban az esetben is, hogyha amit leír, aztán nem annak a népcsoportnak írja le, hanem egy másik népcsoportnak, akkor mindenképpen közvetíteni fog a két kultúra között. Most mi van akkor, jó, az a jó, hogy a saját csoportját vizsgálja, és a saját. Csak az a kérdés, hogy mi most hány kultúrából vagyunk egyáltalán, és akkor nehéz elképzelni, tételezni megint lehet egy olyan kultúrás antropológust, aki saját kultúráját kutatja, és csak a saját kultúrájának írja le, és ő maga is onnan származik. Én nem tudok ilyet, hogy ilyen lehetséges volna, de egyébként lehetséges, de példát nem tudok rámondani.
Mert a néprajzos nem ezt csinálja?
Néprajzos saját.
A hagyományos.
Mi az ő saját kultúrája, az a kérdés. Tehát, hogyha a hagyomány, azt se tudjuk, mi az, hogy hagyományos, de tételezzünk fel egy hagyományos paraszti kultúrát, akkor oda egy néprajzos, aki egy városban, az egyetemen, Budapesten végezte el a néprajzszakot, nem vagyok benne biztos, hogy akkor az már az ő kultúrája, amit a hagyományos, az már egy másik kultúra. Én ezt gondolom, de nem akarok. Most arról is beszél, amit leír, azt akkor kinek írja le, hát nem annak a hagyományos paraszti, amit megint nem tudjuk, hogy az mi, de ha egy analfabéta paraszti kultúrát képzelek el, akkor annak pláne nem, de hogyha tegyük fel, tudnak írni, olvasni, akkor sem csak nekik írja azt a művet, amit ír, hanem már ugye a nem parasztoknak is, vagy a másoknak is, hogyha ha ez így értető. Uh-huh. Tehát mindenképpen kultúrák közötti, hát egy kétarcú, egy januszarcú, rengetegen leírták ezt, ez a kettő közöttiség, és akkor ebből sok minden fakadt, tehát most ez megint nem a...
Hogyan lehetett ezt a szemléletet elfogadtatni Magyarországon? Egyáltalán hogyan volt ez a dolog?
Ez már Magyarország esetében a kultúrás antropológia megalapítása, ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez köthető, annak is a Bölcsészettudományi Karán, ahol a néprajz szakon, amit ugye a tárgyi néprajz és a folklor tanszék közösen tanítottak, ott volt egy egyetemes néprajzi irányultság. Most vissza lehetne menni 1948, a Vajda iskola, és a Boglár Lajos és Modrogi Tibor a tanítványok, és hogy már ott, de most nem az intézményesülés, önálló kultúrás, antropológia, oktatás létrehozása, ez csak 1990-ben vált lehetővé, akkor is azért, mert a Soros Alapítvány egy bölcsészreform keretében kiírt olyan lehetőséget, hogy mindenféle új kezdeménye a bölcsek megreformálása címén szponzorálni hajlandó új szakokat, új szakok indítását. Egyik ilyen volt az amerikanisztika szak, a másik a kulturális antropológia, Hunyadi György dékán, egyébként Fábri György aktívan részt vett, mint lobby tevékenységet kifejtett a, egyrészt a néprajzosok és a hallgatók és a dékán között, de egyébként is ebben a bölcsész reform dologban is erősen benne volt. És akkor vált lehet a magyar néprajz szak, tehát a budapesti néprajz szak oktatása, ahol Boglár Lajos, Borsányi László és Kézdi Nagy Géza ott tanítottak a folklórtanszéken, egyetemes néprajzi oktatás folyt, tehát antropológiai tárgyakat már ott tanítottak. Fölmerült az, hogy egy harmadik ága lehetne a néprajznak, ez etnológia, és ezt akkor 1989-ben az akkori tárgyi néprajz és folklórtanszék nem szerette volna. Viszont itt adódott a lehetőség, hogy akkor ezt önállóan a Soros támogatásával a bölcsészettudományokat beindíthatná. És egy hosszú tervezési időszak Borsányi Lászlótól, Kézdi Nagy Gézán és Sárkány Mihályon és Boglár Lajoson át elkezdődött egy szövegírása, amiben a hallgatók is aktívan részt vettek. Tehát az akkori néprajz szakos, és egyébként nem csak néprajz szakos, tehát számos külső, csak hogy visszatérve erre a tudományok, abban az időben egy ember lehetett akár négy szakos is, anélkül, hogy fizetett volna többet. Nem is kellett, hogy szakos legyen, fölvett tárgyakat. Tehát én például a néprajz szakra bejárt, én magyar történelem esztetika szakosként, néprajz szakos órákra bejártam Borsányi Lászlóhoz, Boglár Lajoshoz, én így ismertem meg őt, de túl ezen a kérdésen, a Boglár Lajos körül kialakult, ehhez kellett az ő karizmatikus egyénisége, egy csapat, amiben nem csak néprajzosok voltak, hanem más szociológusok is, és más szakról érkezett, akik csak azért jártak oda, mert ők szerették volna hallgatni. És ők így együtt írták meg azt a szöveget, amit aztán beadtak a Soros Alapítványhoz, és ezt a bölcsészettudományi karon keresztül adták be, és ezt megnyerték, és ezt 4 éven át, és ezért a bölcsészettudományi kar felvállalta, hogy akkor létrehoz egy ilyen szakot. Az egy más kérdés, hogy akkor ehhez azt a három állást a folklór tanszékhez elcsatolta, és azt nevezte ki kulturális antropológiai szakcsoportnak, és ezzel milyen érvágást okozott akarata ellenére a folklór tanszéknek, mert nem ez volt a célja, hogy...
Egy kicsit a tudományos szintjét nézzük meg ennek a vitának. Melyek voltak azok az érvek, ha voltak egyáltalán, amelyben valóban tudományiskolák csaptak össze? Létezett-e egy ilyen szakmai diskurzus?
Nem biztos, hogy szakmai diskurzusnak nevezném, tehát sok minden szintere volt. De ha már a szakmait kérdezed, akkor ott mindenképpen a Niedermüller Péter vitája, aki nagyon keményen neki ment, én úgy érzem a mai napig nem hevertük ki, vagy ték ki ezt a vitát, például a magyar néprajz. Mert a Sárkány Mihály 60 éves születésnapjára megjelent emlék kötetben Vagyas Gábor ezt emlegeti föl, hogy annak idején a Niedermüller Péter megtámadta, aki egyébként néprajzos volt. De ő is a kulturális antropológia magyarországi meghonosításának
a... Mi volt ennek a neki támadásnak a lényege? Ő a szakmai magyar... tartalma?
Nem biztos, hogy itt most össze tudnám foglalni, mert nem értek azért ennyire ehhez a kérdéshez. Az én olvasatom, ez teljesen irreveláns mondjuk, de mondjuk ezt el tudom mondani, hogy ahogy én érzékeltem, ő a magyar néprajzot vádolta a maradisággal, hogy nem alkalmaz olyan módszereket, amik, tehát ez egy elavult tudománynak, ahogy én olvastam, nevezte a magyar néprajzot. Amit egyébként, hogy abban a pillanatban úgy tűnt, hogy akkor ők a kultúrás antropológiát ellenzik, ma már láthatjuk, hogy például éppen Vargyas Gábor, a pécsi néprajz tanszék vezetője, hogy nevezi azt a tanszéket már néprajz és kultúrás antropológia tanszéknek. Ahogy láthatjuk, hogy a néprajz szak a bőrzettudományi karon elindít doktori iskolákat, és európai etnológiai iskolán, európai etnológiai doktori iskolának nevezi. Tehát hogyan veszi egyébként Sárkány Mihálynak köszönhetően is, aki szintén propagálta volna. Sárkány Mihály törekedett volna arra, hogy a magyar néprajzot megreformálja a kulturális antropológiával. Éppen ő száll szemben a Niedermüller Péterrel, mert a Niedermüller Péter, ahogy én olvastam akkor, vagy most így visszaemlékezve, mint egy leszornózná a néprajzi megközelítést, és azt mondja, hogy ezt felejtsük el. Ezzel szemben a Sárkány Mihály azt mondja, hogy ne felejtsük el, csak élesszük fel a kulturális antropológus segítségével. A relevanciája a dolognak annyi, hogy az etnográfiai szint, tehát a részvevő megfigyelés során a leírása az adott népcsoportnak, most hagyjuk ezt a sűrű leírás dolgot, de hogy a tárgyakat, meg a szövegeket, amiket az emberek mondanak, a folk, ugyanúgy le kell írjuk, akár egy néprajzos, és ha néprajzszakot végzünk, akkor jobban fogjuk tudni leírni, hiszen jobban fogunk érteni a szövegek elemzéséhez, leírásához, és a tárgyaknak a egyáltalán felismerése, ez milyen, miből van. Ettől függetlenül, ha ezen a ponton megállunk, akkor megálltunk egy etnográfiát. Ami nem baj, megint nincsenek is szintek, de ha vannak, akkor azt kell mondanom, hogy akkor ez egy olyan szint, ami egy néprajzi szint. Most mondhatná a magyar néprajz, de ő szeretne ugyanolyan szintre elé. Ám tegye, tehát kösse össze ezt a képest, és kösse össze az összes többivel. Írjon a gazdasági szerkezetről, társadalmi, ahogy egyébként néprajzosok tettek ilyet, ahogy egyébként Hofer Tamás tett ilyet, hogy igaz, hogy nem is jelent meg mai napig a proper presence magyar nyelven, nem beszélve az általányi kutatás, mint fél egy hallgatói nyomás, egy csoport, ami emellett kiáll, tehát sok minden holistaként megint végig gondoltjuk, hogy mennyi minden kellett hozzá. Egy politikai légkör mindenképpen kellett hozzá, hiszen előtte burzsoá tudomány vagy imperista tudománynak tartották, hiszen a gyarmattartás során jött létre, és ez a kommunista időszakban nem vetett jó fényt a kultúrás antropológ, egyébként tényleg a gyarmatosítás során jött létre, de ehhez kellett egy politikai, egy rendszerváltás, és hát kellettek az adott pszichológiai, morális, most nem akarom végigmondani, hiszen nem...
A szakmai eliten belül néprajzi, szociológusi, egyáltalán körülvették a kultúrás antropológia megalakulását, kiformálódását. A szakmai eliten belül ezek a viták hogyan folytatottak? Folyóiratokban?
Most a Niedermüller az Abuxban, a Replikában folytatódott, és most ha úgy tettük, akkor a Vargyas újra felelejti, ha mint ezt így felemlegeti, de nem biztos, hogy nekünk ezen az úton kell járnunk, megint csak ez egy... A kérdés az volt, hogy a Bogár Lajos egy integratív személyiség volt, pontosan ezért, mert az embereket akarta megérteni, hogy mit tesznek. Ennek során nem az, én mi vagyok, vagy én most szociológus vagy, nem érdekelte ez, az érdekelte, ennek során beszélget vele, feltárja, tehát részvő megkérést alkalmaz, holistaként végig fogja járni, hogy mit esznek, mit isznak, miben laknak, ez a gazdaság, anyagi javak, mire gondolnak, hogyan vélek, vallási dimenzió rögtön előfogja. Milyenek a rokonsági viszonyok, ki kinek a kie, mert ezek mind hatnak, mikor valamit csinálnak, hogy a disznótól során kinek, kikinek ad és miért. Tehát,
és ezzel a módszerrel könnyebb volt érvényesíteni ezt a tudománypolitikai pozíciót?
Ő nem tudta, a tudománypolitikai pozíciót sem ő, sem a Hofer Tamás, akit azt nem fejeztük, hogy akkor rögtön, ahogy ez megalakult, ő rögtön meghívta a Hofer Tamást, akit előtte soha nem hívtak meg. Tehát a magyar néprajz oktatás során a Hofer Tamás egyszerűen kimaradta. Ő viszont rögtön meghívta, egy korosztály, tehát 75 évesek lesznek decemberben mind a ketten, tehát ez egy generáció. És hogy miért teszem el a Hofer Tamás? Bocsánat, hogy a...
Hogy meghívta őt.
Igen, de valami miatt eszembe jutott, amit előtte kérdeztél?
Én arra kérdeztem rá, hogy számára ez a stratégia,
hogy tudta érvényesíteni?
Ez a, hogy tetszik, kultúrás antropológus stratégia szakmai eliten belül hatott-e? Nem, segítette tehát a kultúrás antropológiának azt, hogy egy kultúrás antropológus próbálta megvalósítani?
Ő néprajzos volt, tehát megint csak egy egyetemes néprajzos, és a Hofer Tamás is. Tehát, hogyha Magyarországon nem volt antropológia, akkor nem lehettek antropológusok, akik megalapítják, tehát nyilván más tudomány felől kellett, hogy érkezzenek, de ők nem tudták, már olyan értelemben nem tudták, megalapították kétségkívül, de azt a fajta tevékenységet, hogy ők imperialistaként benyomuljanak, és más tudományoktól akkor, mint egy elvegyék, ha ez egy olyan kérdés, hogy mások elől el lehet venni, persze, hogy nem. A tudomás megismerés során nem az a, hogy most akkor ezzel mi elveszünk a pénzt, a szociológusok és a néprajzosok, hogyha az ockában hogy megközelít, egy tudományos kérdés megválasztása során ez irreleváns volt számukra. Tehát nem, vagy
hát
nem
az pénzosztók számára nem
azoknak az. Nem, de én azért mondtam, hogy ők nem olyan emberek, voltak is van már a Tamás Hofer, akik emellett ki tudtak volna állni. Tehát nem tudták érvényes. Most ezt nem vádlom, mondom a bölcsőtudományi kar felé, de egyébként nem szereztek több állást az elmúlt nem tudom hány év során. Egyébként csak elvettek, most ez másfél és a bokros csomag, és egyébként csak ajándékba kaptuk azt a három szakot. A bokros csomag ilyen, hogy nyugdíjazni kell, tehát boglárosat, akkor nyugdíjazták. Tehát most ez nem csak a boglárosat, akkor számos embert nyugdíjaztak, de ebben kvázi lefejezték a kultúrás antropokat 1909 Magyarországon, a budapesti kultúrás antropokat. Ezzel szemben a Miskolci Egyetemen, ahol egyébként a Kunt Ernő, aki az alapítás pillanatában Budapesten minden, a Bogláros meghívta a Niedermüller Pétertől, kezdve Fejős Zoltán, Kunt Ernő, Hoppán Mihály, ezek mind ott tanítottak, Sárkány Mihály, most a külföldieket nem is akarom felsorolni, és biztos számos ember ki is hagyott. Kunt Ernő innen indulva tudta Miskolcon, mi együtt harcoltunk, akkor így mondom, létrehozni a Miskolci Kultúrás Antropológiai, Vizuális Kultúrás Antropológiai Tanszéket. Halála után meg a Borsányi László vett át, aki tőlünk ment át oda. Tehát ez egy közös, sok mindenben hasonló. Tehát a front az volt, hogy a kultúrás antropológiának a megjelenése Magyarországon. De ennek során a bölcsészettudományi karon nem tudták. Hunyadi György dékánsága alatt tudták, mert a Hunyadi az a dékán, vagy az a vezetés, vagy az a reform csoport vállalta föl. De őt követően, nem ő volt utána már dékán, nem lebegett ez az egész dolog. És mindenféle átmeneti megoldásokban is megbízunk Sárkány Mihályt, félállású docensként, akkor meg... Tehát nem működött a...
De próbáljuk ezt modellezni egy kicsit, tehát a kongrész személyeken túl. Elindul egy kulturális antropológia oktatás a budapesti bölcsészszalon, amely azért csak-csak az ország vezető társadalomtudományi műhelye volt, és mindenek ellenére talán ma is az valamelyes. Elindul egy új kiegzés, egy új disziplina, ahogy tetszik, új részdisziplina elindul. Ennek a pályára során mennyire sikerült, hogyan látott te, vagy hogyan látják önök, mennyire sikerült ennek a disziplinának az eredményeit publikációkban, konferenciákkal, elfogadott referált folyóiratokban való megjelenéssel, tudományos díjakkal, pályázatokon való sikeres szerepléssel, pályázati tematikákba való nyílt és egyértelmű megjelöléssel, hiszen ebből áll össze egy tudományszak, nem másból. Ezekkel hogyan sikerült teret foglalnia ennek a disziplinának, és ennek a másik oldala, mennyire tudott vonzó maradni, vagy vonzóvá válni a tovább tanuló igyekvő, vagy pályát módosítani, kiegészíteni igyekvő fiatalok számára.
Rendkívül vonzó, terjed, de nem eléggé. Tehát amit én, az én hozzálátásom, amit Boglárral is
hallgatói körben azt mondod.
Nem csak hallgatói körben, hát beszívál. 128-an végeztek Budapesten, Miskolcon nem tudom hányan végeztek. Tehát az a megjelent, ami a Miskolccal együtt mellé állva is a Művelési Minisztérium, Oktatási Minisztériumnál, tehát sikere, megvan, van egy alapítva ilyen szak, tehát lehet ilyen diplomát szerezni, majd napi két helyen Magyarországon, és a végzett budapesti 128 hallgatóból, most végig lehetne gondolni, hogy ebből hányan vannak a Néprajzi Múzeumban állásban, a különböző egyetemeken, tehát a sok...
Mielőtt ott valami elnézések közben állok, csak engem tényleg az érdekel, hogy mind disziplina, mennyire tudod stabilizálódni? Folyóiratai, hogyan áll folyóiratokkal? Hogyan áll más folyóiratokban való megjelenéssel a kulturális antropológiai tematika?
Tehát én azt mondom, hogy szűkösen. A kísérlet, amit a Boglár Lajos elkezdett, ez a szimbiózis színű folyóirat és könyvek, ez van. De ez nem elég. Tehát ő nagyon sokat segített a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete, tehát a Szarka László, aki fölvállalt, most megint nem neveket kéne mondani, de azért kell, mert ő kimer el mellett állni, tehát az évkönyv hátuljára is rámeri írni, hogy az antropológiai megközelítés fontos, és hogy ez egy ilyen, az ő kutató intézetében, ez egy az évkönyvében, amit évente megjelennek.
A többi akadémiai intézményben, tehát Politikai Tudományi Intézet, Szociológiai Intézet.
Politikai Tudományi Intézet, ott Algergen András nevét kell mondani. Ő indított egy sorozatot, és rendszeresen publikálja nálunk szakdolgozati, vagy olyan tanulmányokat, amiket tudományosan, vagy publikálás alkalmasnak tart. Tehát ő abszolút fölvállalja ezt olyannyira, hogy együttműködve a Kisebbségkutató Intézettel, és ott a Paprihárdal közösen jelentették meg most legutóbb a Kulturális Közösség című kötetét, ami kifejezetten nálunk a budapesti kultúrás antropológián végzettek, vagy hamarosan végzettek tanulmányaiból áll össze.
Mennyire jelennek meg más disziplináknak, vagy interdisziplinás folyamatoknak a fórumai, kulturális antropológiai cikket, tehát amikor nem a szimbiózisról beszélek, itt hanem a... más napokról.
A Néprajzi Múzeumot azért nem tettem, mert ott a Tabulat című folyóirat, ami Fejős Zoltán igazgatósága alatt, de egyébként is a nálunk végzett, egyébként olyan néprajzosok is, akik az antropológiai rokon szenvedtek és ott dolgoznak, és ott rendszeresen teret kap a kulturális antropológia. Csak mondom, ez kevés. A
szociológiai szemle, valóság. Említem azokat a folyóiratokat, igen, amelyek a magyar tudományos vagy értelmiségi közélet folyóiratai, mert kíváncsi vagyok rá, hogy a kulturális antropológia mennyire tudott itt.
Még kevéssé, de egyébként a szociológiai szemle bizonyára nyitott lenne, mivel hogy a szociológiai doktori képzésben rendszeresen felvesznek. Hiszen ez egy probléma, hogy megint csak az intézményesért térünk vissza, hogy elfogadottát tenni, hát nem tudsz alapítani Magyarországon kultúrás antropológiai doktori képzést. Hiszen ahhoz két főállású akadémiai doktorival bíró kultúrás antropológus kellene, ami nincs. Ebben a pillanatban rá vagy utalva arra, hogy más disziplinákkal...
Van akadémiai doktor a kultúrás antropológia művelői közül?
Boglár Lajosnak szociológiai tudományok doktora van, ez is jellemző. Ezért mondtam, hogy a magyar szociológusok azok, akik leginkább el tudták fogadni, és ők adták meg neki ezt a címet. Nem beszélve, hogy a társadalmi karon is oda-oda átkerült, ha tetszik egy emancipa, mindegy, nem biztos, hogy ezt így ki. Én úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség a magyar kultúrás antropológiai, magyarországi, vagy a budapesti kultúrás antropológiai, hiszen ott rögtön címzetes egyetemi tanárát tudtuk kinevezhetni Boglár Lajos. Ne, ez pénzben nem járt, tehát egy bölcsőtudománykar is nyugodtan megtette volna, hogy elismeri érdemeit, és ad neki egy ilyen címet, de nem tette meg. De most akár adminisztratív szinten eljutottunk odáig, hogy a részvevő megfigyelés, ami úgymond benne el kell végezni a hallgatom, hogy terep munka, azt nem tudja beleilleszteni a bölcsőtudománykar abba, hogy ez most hány órás, heti két, nem, hát heti nyolc, az egy, ott kell élni, az 24 óra, ha egy ilyen egység 10 nap, az 240 óra, ezt már nem bírták beírni. Tehát és nem a dékáni vagy a tanulmányi osztály bírálom ezzel, nem tudták hová tenni, és tényleg van egy ilyen meglátás.
Hadd vitatkozzak ezzel, tehát mondjuk egy régész esetében, régész hallgató esetében a terepmunka szintén egy fontos tényező, az sem úgy történik, hogy két órára kimegyek, azt kapirgálom a földet, hanem egy ideig tartom, míg azt a rendkívül fontos félig letört cserép, fül darabot kiszedem, de azt mégis tudták ilyen értelmekre létesíteni.
Elmondom, hogy már megint nem emberileg, hanem azt mikor kérdezted, hogy a Boglár vagy a Hofer Tamás, hogy mennyire tudták-e, megint nem kell mondani, Szabó Miklós, rektorként, és egyébként is ebben a reform időszakban hogyan hozott létre öt régész tanszéket, és nevezte el régészeti intézet. Jó, nyilván ez egy személyes kérdés.
Ez egy másik.
Kérdésre. Csak azt akarom mondani, hogy olyan helyzetben volt lobby tevékenységet kifejtve, mivel hogy meg tudta tenni ezt. Ezért mondtam, hogy ezekhez számtalan olyan önszántából, nehéz elképzelni más tudományterület, önszántából kiállna egy olyan tudományért, ami miért tenni? Hát miért alapítana egy másik tudományt valaki, aki nem is azzal foglalkozik? Tehát ehhez mindenképpen kellettek olyan emberek, olyan pozícióban. Egy ritka pillanat volt, amikor ezt a bölcsőtudománykaron létre tudtuk hozni.
Látsz-e olyan társadalmi nyomást, megrendelést, hullámot, erőt, amely olyan típusú hasznokat vagy eredményeket hozna a kultúrás antropológiának, amelyre támaszkodva ez a fajta tudományos intézményrendszeren belüli pozíciófoglalása, forrásokhoz való hozzáférésnek a lehetőség javulása megvalósulhatna, avagy nincs ilyen?
Én nem látok ilyet, de én szkeptikus vagyok, tehát bizonyára minél több helyen meg fog jelenni a kultúrás antropológia, már pedig meg fog, minél többen végeznek, idővel ez egy nyomást fog jelenteni, elkerülnek olyan helyekre, ahol hallgatnak rájuk, és ez nyilvánvalóan kell egy politikai nyomás. Nagyon nehéz azt mondani, kérdés megválaszolása, az valaki azt mondja, hogy kérem szépen, hogy másfél évig ott szeretnék élni, és azután ezt szponzorálja, és utána én nem fogok tudni általában beszélni, mert itt ugyan a Kovács Gábor említette, hogy micsoda haszna van, de van egy hátulütője, ez a partikularizmus. Csak az adott csoportról fog tudni. Konkrétan, ugye cigányokkal probléma van Magyarországon című kérdés. Iskolai problémák, cigány gyermek. Erre egy antropológus csak azt mondja, hogy egy konkrét iskolát tudok vállalni, hiszen be kell költözzek, részvenni másfél évig, és utána majd mondok egy-két dolgot, ami csak arra az iskolára fog, arra az esetre érni, és nem általánosítható, hiszen a következő az más. Tehát ezt azért nagyon nehéz mai Magyarországon a praktikus Egyesült Államok, a pragmatista vagy az Anglia, ez nem kérdés, hogy iskolák fizetnek ezért önkormányzatok egy antropológusnak, hogy probléma, latin-amerikai gyerekekkel probléma van is, és ezért fizetnek egy embernek, aki oda beköltözik, és itt is a tanárokat, a családot, a gyermeket, nem egy szociológiai tesztet fog kérdezni, nem interjúkat készít a szülőkkel, hanem huszamosabb ideig résztvevő megfigyelőként, belemélyed, hát most, hogy mi, hogy ő tanárként, diákként, vagy hogy hajtja ezt végre, ez esetre válogatja. Haza kell menjen a gyerek családjához, a tanár családjához is, tehát már eleve, és ez működik. Ott.
Tehát úgy látod, hogy ennek ma Magyarországon belátható időben nincs meg az a megrendelés.
Az a kérdés, hogy mi a belátható, tehát hogy az én életem során elérünk egy olyan, akkor nem belátható.
Legyen ez egy mérce.
Akkor nem biztos, hogy eljutunk egy olyan pontra. Tehát te mondani, hogy szkeptikus vagyok. A Boglár tanár ugye már várta volna, mindig mondtuk, hogy akkor azért 20 év biztos bizonyára kell, hiszen emberek végeznek, akkor azok még nem doktorok. Akkor még 4-5 évig elmennek különböző külföldi vagy Magyarország, ahol doktorátusokat végeznek. Hol fognak ezek egy pozíciót foglalni, mire olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy egyszer csak azt mondja a Melkonos Akadémia, hogy létezik egy ilyen tudomány, hogy kulturális antropológia. Oroszok megtették, Orosz Akadémia 1995-ben fölvette a idő van, azt integetik nekünk.